Az elmúlt időszakban inkább a földgáz árára figyeltünk, pedig lehet, hogy a kőolajra kellett volna, és hát szép lassan, sőt most már öles léptekkel megy felfelé, 90 dollár környékén a Brent és 86 dollár környékén az amerikai könnyűolaj, de mi áll ennek a hátterében, és elmegyünk-e 100-ig? Kérdezem Pletcher Tamást, az Erste olajipari részvényelemzőjét. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, szervusz! A fő oka ennek az emelkedésnek az, hogy a tegnapi napon Szaúd-Arábia és Oroszország is megerősítette a korábbi önkéntes termeléscsökkentési vállalását, és ezt meghosszabbították az év végéig. Ugye ez gyakorlatilag egyébként augusztusig, illetve szeptemberig tartott volna eredetileg, de úgy néz ki, hogy most az év végéig is Oroszország mintegy 300 000 hordó per nappal, Szaúd-Arábia pedig 1 millió hordó per nappal csökkenti a termelését, ami hát tulajdonképpen azt jelenti, hogy azért a negyedik negyedévben rendesen deficites lesz a világ kőolajpiaca. A becsések szerint 2-2,5 millió hordóval meghaladhatja a kereslet a kínálatot, ami azt jelenti, hogy folyamatos készletcsökkenés lesz a világba, ami hát emelte ugye a kőolaj árát.
Nem elégedettek a profittal, vagy miért csökkentik akár a szaudiak, akár az oroszok a kitermelést? Azért korábban sem volt túl alacsony a kőolajára.
A szaudi eset az talán egyszerűbb és érthetőbb, nekik egyre magasabb kőolajára van szükség. Itt korábban 80 dolláros kőolajárakról beszéltek, ami mellett egyébként a szaudi költségvetés egyensúlyban van, de ez egyre inkább tolódik felfele. Ugye nagyon komoly, ambiciózus ilyen beruházási programja van az országnak és Mohammed bin Salmannak. Ez inkább olyan 100 dolláros olajáról lenne szükség. Oroszország esetében én azt gondolom, hogy a termelés csökkenés, bár ők önkéntes alapról beszélnek, lehet, hogy részint abból is ered, hogy maguk a termelési kapacitások is a szankciók miatt csökkennek. Minden esetre a két állam egymást karöltve segíti olyan értelemben, hogy próbálják feljebb tornászni a kőolajárát.
Ugye egyébként inkább lefelé mennek a gazdasági teljesítmények, mint felfelé, tehát lehet, hogy ez a fajta kitermelés csökkentés bele is fér. A kitermelés csökkentés nem jár együtt egyébként beruházás eltolásra vagy elcsúsztatással is?
Nem feltétlenül kellene ennek a két tényezőnek együtt járnia, hiszen ugye magukat a kapacitásokat azért ezek az országok fenn akarják tartani. Az látszik, hogy Oroszországban a háború miatt jelentősen lecsökkent a beruházási aktivitás, ugyanis a Kreml sokkal nagyobb pénzt von el ugye ezektől a cégektől, mint korábban. Szaúd-Arábia esetében ezt nem lehet tapasztalni, ott továbbra is beruházások azért vannak, hogy fenntartsák a termelési kapacitást, úgyhogy igazából itt inkább az árak megtámasztása most rövid távon a cél a két állam részéről.
Mennyire lehet ennek továbbgyűrűző hatása? Úgy értem, hogy azért volt alapvetően, hogyha arra szólva is, de egy infláció csökkenő időszak, az infláció mértéke ment lefelé, ez újra elindíthatja felfelé az inflációs folyamatokat?
Hát ennek a kockázata én azt gondolom, hogy megvan, bár ugye mondtad itt a felkonferálás során, hogy azért a világgazdaság nem túl erős, amit én is ezt tapasztalom, hogy a konjunktúra ugye Európában gyakorlatilag megállt, az Egyesült Államokban is lassul, és Kínában is jelentősen lassul. Tehát azért ez a mostani folyamat keresleti oldalról egy gyengülő kereslet mellett történik. Ez elképzelhető, hogy azért a kőolaj áremelkedését fékezni fogja. Én egyébként emiatt rövid távon nem is számítok arra, hogy a 100-as határt elérjük. Valahol itt, illetve talán egy picit magasabban lehetnek az árak. A keresleti oldalon is láthatóan gyengül. Még annak ellenére is egyébként, hogy az olajkereslet idén erőteljesebben nő, mint a gazdasági aktivitás, részben olyan tényezők miatt, hogy a Covid után, ugye hirtelen például mindenki utazni szeretne, tehát ez az utazási kedv, ugye ez nagyon nagy mértékben hajtja az üzemanyag keresletet.
Picit átnyergelve a földgázra, a földgáz esetében ez a 35 euró környéki ár most, ami ugye a holland tőzsdén jelenleg látható hosszabb idő óta, hol egy picit feljebb van, hol egy picit lejjebb. Ez őszre térre maradhat, vagy azért mondjuk ilyen október környékén szerinted elindul ez felfelé?
Hát ezért a határidős piac azt árazza, hogy a téli hónapokban magasabb árak lesznek, ez inkább az 50 euró per megawattóra körüli árszint lesz, ugye ebbe az időszakban jellemző. Ugye ilyenkor mindig nagyobb a kereslet télen, hiszen a fűtési igény megnő, és hát ez nagyobb árakat hoz. Én azt gondolom, hogy ha nem lesz valami nagyon jelentős változás a keresleti képbe, ide értem azt, hogy az európai ipar mondjuk hirtelen beindul, nagyon hideg tél lesz, és mondjuk az LNG szállításokkal bajok lesznek, tehát hogyha ez a három egyszerre nem következik be, abban az esetben nem lesz drámai azért az idei telünk, tehát valószínűleg maradnak a mostani árak. Ha ez a három tényező egyszerre romlik el, még egyszer hangsúlyozom, abban az esetben elképzelhető, hogy magasabb szinteken leszünk a téli időszakban, de az alapforgatókönyvünk az az, hogy azért ez az 50 euró per megawattóra körüli árszint lesz jellemző a téli időszakban Európában.
Ha már említetted az LNG-t, ennek a további folyamatos bővítése, kiépítése Európában jó halad?
Igen, ezek a projektek folyamatosan haladnak és folynak. Én azt gondolom, hogy 2025-26 lesz tulajdonképpen az a dátum, amikor Európa már teljes mértékileg a nemzetközi LNG szállításokra épülve láthatja el földgázzal a kontinenst, mellé természetesen az egyéb vezetékes ellátásokat, tehát mint a Norvég-Algériára gondolok. Tehát magyarán szóval ez lesz az az időpont, amikor tulajdonképpen teljesen mentesek lehetünk már az orosz szállításoktól. Igaz, hogy Oroszország is az utóbbi időszakban változtatott a politikáján. Úgy látszik, hogy az oroszok most már igyekeznek a bevételt maximálni és nem megfagyasztani Európát. Úgyhogy ahol lehet, ahol még maradt infrastruktúra, ők ott próbálnak eladni földgázt. Egyébként olyan 7-8%-os jelenleg Oroszország részesedése az európai gázellátásban.
Az elmúlt időszakban egyre több bejelentés van magyar részről is, miszerint azeri földgázzal próbálnak az oroszok szállításait kiváltani, vagy éppenséggel például katari földgázzal. Ezzel kapcsolatban van bármiféle újdonság? Láttál akár olyan projektet, akár építkezést, ami a következő időszakban fontos lehet?
Én azt látom, hogy ugye a 2000-es években volt egy Nabucco terv, amit az osztrák OMV gründolt, és ők nagyon mértékben támogatták ezt, csak aztán ez a terv elsüllyedt részben német, részben orosz nyomásra. Úgy tűnik most ez a terv újraélett tulajdonképpen, tehát kialakul egy déli gázfolyosó, nevezhetjük így, ami tulajdonképpen Törökország irányából szállít Közép-Európába a földgázt. Ezt nagy mértékben építik, tehát építik például a bulgár-görög interkonnektort, építik Romániába a szűk keresztmetszeteket, Szerbia is bővíti a kapacitásait, és ebből az irányból valószínűleg a következő 4-5 évben nagyobb volumenű földgáz érkezhet, akár mondjuk Románia felől, akár Törökország felől, Törökországba pedig például Azerbajdzsán szállíthat be földgázt, de magának Törökországnak is egyébként most megindult és nő a földgáz termelése. Tehát ez az irány lehet hosszabb távon egy komoly alternatívája az orosz földgáznak.
Pletcher Tamást, az Erste gáz és olajipari elemzőjét hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
Köszönöm!